Áldás, békesség, jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm. Új év köszöntő barokkzenei hangversenyünk minden kedves résztvevőjét. Most az est elején egy rövid áhítaton Isten szavára figyelünk, és utána pedig a hangszereket hallgatjuk majd. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ezen az estén két Zsoltár részletet olvasok föl. Először a 137. Zsoltár első 6 versét, majd pedig az 57. Zsoltár 8. versét. 137. Zsoltár első 6 verse így hangzik. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrral idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Az 57. Zsoltárból a 8. verset olvasom. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Idegen földön énekeljünk. Nem elméleti kérdés ez, hanem nagyon is gyakorlati. A babiloni fogság idején kellett erre a kérdésre megtalálniuk a választ a fogságban sínlődő zsidóknak. Két választ lehet adni erre a kérdésre. Az egyik válasz így hangzik, nem. Távol a hazától, ellenséges légkörben, hitetlen emberek között, ráadásul még az ő nógatásukra énekeljünk. Nem, ez lehetetlen. Itt, most, ilyen körülmények között nem lehet énekelni. A 137. Zsoltár írójának ez a határozott válasza. Majd, ha meggyógyulok, majd, ha otthon leszek, majd, ha jobbak lesznek a körülményeim, majd, ha rendeződnek az ügyeim, majd akkor énekelek. De addig nem. Addig csak átkot tudok mondani, vagy még az sem, mert a nyelvem az ínyemhez ragad. Nagyon közel érezhetjük magunkat ehhez a zsoltároshoz, hiszen mindegyikünk életében támadnak nehézségek, személyes életünkben is, de aggódva figyeljük országunk, népünk sorsát is. Talán úgy érezzük, hogy olyan kilátástalan, olyan reménytelen minden. Nem, ilyen körülmények között, idegen földön vagy otthon idegenként nem lehet énekelni. Nincs békesség és öröm a szívben. A másik válasz pedig így hangzik. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Eszerint a válasz szerint nem a körülmények határozzák meg azt, hogy tudok-e énekelni, hogy tudom-e Istent magasztalni. Jézusról azt olvashatjuk az evangéliumokban, hogy amikor ment az olajfák hegyére, akkor a tanítványaival együtt dicséretet énekeltek. Aztán az Úr Jézus Krisztusban hívő, benne bízó Pálapostolról és munkatársáról, Silásról olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy amikor igaztalanul börtönbe vetették őket, akkor éjszaka elkezdték énekkel dicsőíteni az Istent, és imádkoztak. Csak hogy ilyen Isten dicsőítő éneklésre nem lehet kényszeríteni az embert. Nem lehet úgy nógatni, mint ahogy próbálták ott a babiloni fogságban a zsidókat, hogy na, énekeljetek már akkor a ti isteneteknek. Isten szent lelkének a munkája és csodája az, hogyha valaki nehézségek ellenére is mégis tud örülni elsősorban az Úrnak, benne gyönyörködni, és akkor felfakadhat a szívéből a hála. Isten lelke végezheti el bennünk azt, hogy nehéz külső körülmények között is békesség és csendes öröm lehet bennünk. Mindenkor örüljetek, olvashatjuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelében, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata hozzátok. Arra biztat most bennünket. Ez az utóbbi zsoltár, a zsoltáros vallomása, hogy kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekkel zengedezzek, hogy mi is magasztaljuk a mi Urunkat, hogy ne hallgasson el itt, a mi földünkön sem, az őt magasztaló ének, és a hárfáinkat ne akasszuk csükketten a fűzfákra. Merjünk Urunknak dicsőséget adni, zsoltárral, dicsérettel, Istennek engedelmes élettel. Így legyen ez. Amen. Hajtsuk meg fejünket most imádságra. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te nagyon jól ismersz bennünket. Látod, ismered minden gondolatunkat, érzésünket. Azt is, hogy milyen békétlen, sokszor lázadó gondolatok vannak bennünk, s mégsem fordítasz nekünk hátat. Még mindig hívsz magadhoz, még mindig megszólítasz bennünket, kész vagy igéd által vigasztalni, bátorítani bennünket. Köszönjük, hogy van lehetőség arra, hogy a nehézségek között is békességünk legyen. Köszönjük, hogy nem kell nekünk csatlakoznunk azokhoz, akiknek a szívében ott a babiloni fogság idején az a gondolat volt, hogy nem itt az idegen földön, itt a hitetlenek között is különösen, hogy még ők is csúfolnak bennünket, és ők is cinikus módon arra biztatnak, hogy énekeljünk. Itt nem lehet téged dicsőíteni, itt nem lehet az énekeinket énekelni. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi csatlakozhatunk Pál apostolhoz, a munkatársaihoz, mindazokhoz, akik igazságtalanságok között, akik életük különböző viharaiban is tudtak bízni benned, és tudtak így téged magasztalni, még ott a mélységekben is. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akit adtál nekünk szabadítónak, aki a mi háborgó szívünket le tudja csendesíteni, aki el tudja venni a félelmeinket, aki föl tudja oldani a bennünk lévő szorongásokat. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus utat készített hozzád, és hogy általa veled közösségben lehetünk Istenünk. Köszönjük, hogy veled egészen másképpen lehet a terheket is hordozni. Imádkozunk azért most, hogy ezt az estét is áld meg számunkra úgy, hogy lélekben hadd tudjunk felemelkedni, hadd kerülhessünk közelebb hozzád, hogy a te békességed igazán eláradhasson a szívünkben, és hadd szolgálhassa ez az egész este a te dicsőségedet. És kérünk, áld meg az életünket, áld meg szeretteinket, és könyörülj meg a mi népünkön, országunkon, hogy bárcsak, mint többen, fölismernénk benned a megtartót, a szabadítót, megértenénk, hogy csak nálad van békesség, öröm, nálad van a megoldás. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Most pedig arra kérem ennek az esténknek az előadóit, hogy jöjjenek ide előre. Sok szeretettel köszöntjük őket itt körünkben. Fülep Márkot és Varasdi Dávidot, ennek az estének az előadóit, illetve közreműködnek még a Leopold Mozart Zeneiskola Fúvola együttese, Szijjártó Zsófia, Varga Katalin és Simon Boglárka. Őket is nagyon sok szeretettel köszöntjük. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy most itt a muzsikájukban gyönyörködhetünk.
Köszönjük a meghívást. Nem is olyan messziről jövünk. A Leopold Mozart Zeneiskola, melynek az igazgatóönője az önök hívő közösségtársa, Madarászné Losonci Katalin, családjával is jelen van. Az igazgatónője, a Rózsa utcai Leopold Mozart Zeneiskolából jövünk. Noha azért elég sokféle utat járunk be, együtt is és külön-külön is. Dávid kollégámok tanár és ütőegyüttest vezet, én pedig Fóvalát furuját, és most már egy népi furujás növendéket is tanítok, és együttesen van Fóvola együttesem, úgyhogy páran képviselik az együttes, már így tudtunk eljönni. Fóvola kvártett formájában fogunk majd keveset, de azért szépet, ideillőt muzsikálni, azt gondolom. Barokk címet adtunk végül ennek a improvizált kis koncertnek, úgyhogy hát ebből kifolyólag mi egy olyan korszakot mutatunk be, vagy járunk körül, és kalauzoljuk egy kicsikét önöket, amikor a zene azért még nagyon önmagához képest nagyon letisztult formákkal rendelkezett, és nagyon szigorúan betartották a kompozíciós elméleteket és kereteket. Majd erről később egy pár szót még fogok ejteni. Szerintem azért most hallgassunk ebből meg egy szonátát, amit a D-moll és F-dur köré íródott. Ezt a hangnemet járja körbe. Itt úgy van írva, hogy furujára vagy hegedűre és csembalóra. Hát abban az időben a violin kulcsos furujára vagy hegedűre az jelentette azt is, hogy oboára is, vagy fuvolára is. Már amennyire el tudták játszani, akkor azért rosszabb hangszerek voltak. Hát ugye vibrafon nem volt, tehát nem lehetett. Fuvola meg nem fémből volt, hanem fából, és nem is volt teljesen tiszta. Na de ezt a kis hamisságot még így is azért be lehet csempészni ezekbe a csodálatos zenékbe. Veracini hegedűművész volt és komponista, és nagyon sok, 12 szonátát írt erre a furujára, ami tulajdonképpen egyenes fuvola, hát ez most harán fuvola lesz. És ebből játszunk mi most egy szonátát. Fuvola Quartet tagjai Szijjártó Zsófia, Varga Katalin, Simon Boglárka. Bach korált játszunk, aztán később többet is. A műsort egy-egy gondolat erejéig, ha úgy tetszik, egy kicsit meg is állítja majd mindig a kvártett játéka. Bach muzsikájához nem szeretnék most mondani más, mint hogy hallgassuk meg. Mindannyiunk által nagyon ismert és szeretett Yehudi Menuhin hegedű művész saját kezeivel írta nekem ezt a könyvet alá. Ő mit mond Bachról? Amikor Bachot játszunk, vissza kell térnünk egyfajta magas, tiszta hangzáshoz, amely talán a fiúkórus hangjára emlékeztet. Természetesen szó sincs arról, hogy Bach puritán lett volna. Nem szabad összetévesztenünk a tisztaságot a puritanizmussal. Bach megteremti az egyszerre folyamatos és állandó emelkedettség érzetét, és így sokkal többet nyújt annál, amit romantikusnak nevezünk. Vegyük például a G-moll szólószonáta bevezetését, vagy az E-dur hegedű csembalom szonáta E-moll tételét. Ezeken a példákon láthatjuk, hogyan visz végig Bach egyetlen hangulatot. Mennyire más ez, mint a romantikus zene. Ott mindig kell lennie valamilyen ellentétnek, hősies és gyöngét, heves és merengő hangulatnak, örömnek és bánatnak. Bachnál ez egy egész tételen át azonos. Azonos a hangulat, metrum a változékony ugyan, akár mindenfajta népzenéjé és a középkori zenéjé, de példának hozhatjuk a klasszikus indiai zenészeknek egy-egy rágán alapú improvizációjét is. Bach bár gyakran rendkívül megható és szenvedélyes, nem személyes szenvedélyét ábrázolja, és nem próbálja ránk erőltetni saját meggyőződését. Ő az emberiség nevében beszél, és az örökké valóságnak. Szeretete és szelleme időtlen. Bachot csak olyan szellemest hasonlíthatjuk, mint például Einstein. Bach és a klasszikus korszak bármilyen más zeneszerzőinek műveiben az a rendkívüli, hogy minél korlátozottabbak és letisztultabbak a kifejezési eszközök, annál nagyobb hatású a zene. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a szerzők műveinek esetében az előadás lényege egy paradoxon. Ez a paradoxon pedig a következő. Minél kevésbé igyekszik az előadó, minél kevésbé akar érzelmeket kifejezni és tolmácsolni, ugye felé nyúlni a leírt anyagnak, annál több érzés lesz a játékában, helyesek lesznek az arányok, a hangzás és az értelmezés. És természetesen csak akkor, ha a mű tolmácsolója érzi azt a bizonyos ember fölötti hatalmat. Hallgassunk meg akkor most vibrafonon egy Bach szólópartitának első két tételét, és ez pont az a bizonyos G-moll. largult, adagyó, bocsánat, adagyó tételét adjuk elő. Hát ez kicsiket azért tempósabb, mint egy largó tétel. Egy nagyon szép kis C-dur szonáta tételt játszunk el önöknek. Szólópartita kuvolára, annak a harmadik és negyedik tételét játszom. Thank you. megint Veracini lesz. F-dur largó. És az a szép darabbal készültünk, Gluck melódia, Orpheus és Euridike című operának egy részlete ez, nagyon híres fuvola szóló. És nagyon szeretjük ezt játszani, 2 évvel ezelőtt játszottuk először. Thank you. befejezésképpen Bach muzsikát játszunk, Swiftnek egy nagyon ismert tételét, az R című tételt, szólót Varga Katikóval állta.
Thank you. szépen köszönjük mindnyájéknek ezt a gyönyörű estét. Templomunkban, ebben az esztendőben ez volt az első hangverseny. Köszönjük szépen, hogy így indulhattunk el ebben az évben ilyen zenei élménnyel. És kívánjuk Isten áldását az életükben. Kívánjuk azt, hogy még sok-sok örömet szerezhessenek embertársainknak. És kívánjuk azt is a felolvasott Zsoltára utalva, hogy bármi történne is, de ne történjen rossz az életükben, de bármi történne is körülöttünk is, ne akasszák a hangszereiket soha tűzpárra. Köszönjük szépen még egyszer!